Sokszor az a kérdés merül fel bennem, hogy ki fog felelni azért a szavakért, amit elmondok. Én, vagy más valaki? Én nekem az a meggyőződésem, hogy Isten, ha elhívott, megbízott, azt szeretné hallani, azt szeretné látni életemben, tevékenységemben, hogy az ő nevének dicsőítése látható életünkben. Van egy olyan gondolatom, hogy miről is mondjak nektek, miről is tartsak beszédet. Van egy olyan megjegyzése valakinek, amit olvastam, hogy lehet-e egy olyan gyülekezetünk, de lehet-e egy olyan életünk is, ami győzelemre fog jutni, mint gyülekezet a sátán felett. Gondolkozzunk el ezen a kifejezésen, mert Jézus csak két alkalommal beszélt a gyülekezetről. Ha elolvassuk a Máté 16. fejezetének 18-tól egész a 20. versig, amely a következőképpen hangzik. De én is mondom néktek, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egy házamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ki nem fog venni diadalmat? Sem sátán, sem a pokol nem vesz diadalmat. És néked adtam a mennyek országának kulcsát. Péterrel van a beszélgetés. És amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön is, a földön, a mennyben is oldva lészen. Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Úgy olvastam és úgy említettem, hogy két alkalommal van, amikor Jézus beszélt a gyülekezetről. Én úgy gondolom, hogy belefoglalta a mi gyülekezetünket is, mert szeretné, hogy úgy a gyülekezet tagjai is, mint az egész gyülekezet, hogy győzedelmeskedjünk sátán felett. És Jézus a következőket mondta, hogy annak a gyülekezetnek, amit ő épít, vagy egy ismertető jele van egy ismertető jele, diadalmat arat a pokol kapui felett, különben, ha egy gyülekezetet legyőznek a szellemi halál erői, ami a féltékenység, a viszály, a versengés szelleme, az elismerés keresése, az erkölcstelenség, a pénz szeretete, a világiasság, a keserűség, a büszkeség, az önteltség, a farizeusság, akkor bizonyosak lehetünk benne, hogy az a gyülekezet nem Jézus építi. Ha ezek a dolgok megnyilvánulnak még, mint keresztényeknek életében, akkor mi van kijelentve? hogy azt a gyülekezetet nem Jézus építi. Úgy említettem, hogy győztes gyülekezet kell legyen a sátán felett. De mégis figyeljük meg, hogy hogyan tud sikeres lenni sátán. A sátán állandóan azt keresi, hogy rombolja le a gyülekezetet, leggyakrabban ezt az ügynökének a gyülekezetben való beszivárgás által. Próbálja meg elérni. Júdás beszél bizonyos emberekről, akik észrevétlenül beszivárognak a gyülekezetbe. Sajnos nem úgy lássuk, hogy szivárognának be a gyülekezetbe. Inkább eltávoznak, sajnos. Hasonlóan a gibeonitákhoz, akik megtévesztették Józsuét, most tanultuk nemrég, amikor sikert akartak aratni, és úgy járultak Józsué elé, hogy elhitessék, hogy ők kik és honnan, milyen messziről jöttek. Talán úgy lehet elmondani a megtévesztés, hogy a véneket lenyűgözték, vagy megvesztegették. A gazdagságukkal, vagy a világi pozíciókkal. Minden babiloni felekezetben azok az emberek, akik világi pozíciókkal rendelkeznek, vagy gazdagok, képesek befolyásolni a közösségükben hozott döntéseket, még akkor is, ha ők nem vének. Ennek azonban sosem szabad így lenni közöttünk. Ha azonban nem vagyunk óvatosak, mint a gibeoniták, ahogy betörtek és bejelentkeztek Józsuénak, megtörténhetik a mi gyülekezetünk életében. Dicsérjük az Urat, hogy folyamatosan vigyáz rá. Hányszor imádkozunk azért, és hányszor dicsőítsük Istent, az Urat, mert folyamatosan vigyáz ránk. És még többet is tesz, hogy megóvjon minket az ilyen sátáni támadásoktól. Ha az Úr nem építi a házat, azt mondja a Szentírás, hiába dolgoznak azon, annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Csak ahol a testvérek egységben vannak, oda tud áldást küldeni az Úr. Ez a második gondolat, amit szerettem volna különlegesen megemlíteni és kihangsúlyozni. Az első, amit említettem, csak ebben az esetben tud hatékony háborút folytatni sátán ellen, aki őszintén gondolja, hogy Istennek gyermeke szeretne valójába lenni. Sátán megbénította a keresztények óriási többségét, és hatálytalanná tette őket az ellen való szellemi harcban. Mert sikeres volt abban, hogy megfertőzte őket, a testvéreket. A rokonaik és szomszédaik, a körülményeik, és Isten elleni morgolódás és panaszkodás szellemével. A Jelenések 12.8-ban lévő csodálatos íge szerint a mennyben nem találtatott hely a sátán és démonai számára. Így kell ennek lennie a mi életünkben is, hogy mit ne találjon helyet sátánnak és a démonainak. A szívünkben, az otthonainkban és a gyülekezeteinkben a sátánnak és a démonainak nem szabad, hogy helye legyen ezeken a helyeken. Győzedelmeskedünk a sátán felett, akkor, ha engedelmeskedünk a következő felszólításoknak. Engedjétek, hogy Jézus békéje uralkodjék a ti szívetekbe, vagy szíveinkbe, amelyre el is hívattatok egy testben. És háládatosak legyetek. Kolossé 3.15-be találjuk. Kérlek titeket, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Mit gondoltok, szükség ez? Én azon vagyok, hogy nagyon is szükség, hogy több ima, több odaadás, több készség, több jó irányba való lelkület legyen látható mindannyiunk életében. Ha igyekszünk összhangba hozzuk Isten gondolataival a mi életünket, miután megtanultunk hálások lenni a Krisztus testében lévő testvéreinkért, megtanulhatunk hálát adni minden emberért, mert úgy van a felhívás, imádkozzatok minden emberért, és minden körülményekért. Tudjuk, hogy a mennyei atyánk szuverén módon irányít minden embert, és minden körülményt. Ha valóban elhisszük ezt, akkor mindenkor dicsérni fogjuk Istent, és ezzel bebizonyítjuk, hogy országunk mennyei, és nem e világi, nem földi. Akkor a sátán elveszíti a hatalmát felettünk. Csak ebben az esetben tudunk hatékony háborút folytatni ellene. Még egy pár gondolat. Van egy olyan ígevers a Szentírásban, hogy hogyan kell, azt mondja az íge, a Lukács 5.37-ben, új bor, új tömlőben. Beszél, amit új tömlőbe kell tölteni. Mi az, amiről beszél a Lukács 5.37-ben? Új tömlőbe kell tölteni. Az új bor Jézus élete és az új tömlő az a gyülekezet, amit Jézus épít. A kánai mennyegzőn, ahol Jézus jelen volt, elfogyott a bor. Az óbort emberi erőfeszítéssel készítették. Sok év alatt. De az mégsem tudta betölteni a szükséget. Ez a példázat a törvény alatti ószövetségi életről szól. Az óbor elfogy, és Jézusnak várnia kell, míg elfogy, mielőtt egy új bort adhatna nekünk. Ameddig mi az ígének a lényege? Jézus várakozik, hogy kitölthesse, hogy az új lelkét, a Szentléleknek jelenlétét ki tudja tölteni kell várjon rá, mert nem vagyunk készen. Nem tudnánk befogadni most jelenleg még a Szentléleknek azt a részét, amivel szeretne megajándékozni. Ahogy említettem az előbb, megtörtént a kánai mennyegzőn, hogy elfogyott a bor. Elfogyott az óbor a személyes életedben? Vagy még mindig ott van? A házasságodban vagy a gyülekezeti életben? Akkor itt az ideje, hogy keressük az Úr arcát, és becsületesen beismerjük, hogy szükségemben vagyunk, szükségben vagyunk. Ő tud adni nekünk egyedül új bort, új szent lelket. Most szeretnék rátérni egy pár olyan gondolatra, amit elmerek mondani az én életemben, és ha ti is lássátok a ti életetekben, akkor próbáljunk ezen dolgokban meggyökerezni. Volt-e életünkben, mert nekem volt, hogy udvariatlan voltam másokkal? Lehetséges, hogy ti is jártatok úgy, hogy később jutott eszetekbe az, hogy milyen tiszteletlen és milyen udvariatlan voltam a másikkal szemben. További gondolatok, végül pedig legyetek mind egyetértésben, könyörüljetek egymáson, szeressétek egymást, mint testvéreket, legyetek szánakozók, legyetek udvariasok. Ne szóljátok meg egymást. Sokszor ez is megtörténik. Ha szembe, vagy pedig a hát megett, hogy megszóljuk a másikat. A Péter apostol első levele 3:8 versébe találjuk ezt az ígéket, amikor ez egy bibliai felszólítás. Ha akarjátok, elolvashassátok, vagy ha kéritek, én felolvasom ezt a Biblia verset. Mindannyiunknak megvan a magunk sajátos temperamentuma. Van, akinek nagyon gyorsan indulatba jön, más morcos, vagy aki makacs, és más meg durva és goromba, aki kíméletlenül szól. Vettétek észre, hogy sokszor én így viselkedtem? Ha észrevettétek, köszönöm, és szeretném, ha rávilágítanátok. Én ezeket nem azért mondom, és nem azért próbálom, hogy ezekre nem volna szükségünk. Nagy szükségünk van, testvérek, mert különbözőek vagyunk. És más, meg durva és goromba, aki kíméletlenül szól. Ha úgy gondoljátok, és megjegyzitek, vagy megjegyezzük mindannyian nagyon jól, hogy ezeket, amit itt felsoroltam, hiányoznak a mi gyülekezetünkből. Lehetséges az is, hogy azért van ennyi üres szék, mert így viselkedtünk testvéreinkkel. Ezeket nyilvánítottuk ki egyik a másik iránt, nem szeretetet, nem odaadó lelkületet, nem megmentői lelkületet, hanem inkább eltávolító lelkületet. Ezért nagyon komolyan kell, hogy imádkozzunk, és az Úr legyen irgalmas és kegyelmes, hogy adja meg azt a lehetőséget, hogy hitünk eredményes legyen, és hitünk beváljon. Hogy valamikor, ha még élünk, nem tudjuk meddig, hogy ezek a székek nem azt mondom, hogy félig teljenek meg. Ezzel kapcsolatosan hirtelen eszembe jut édesapámnak egy mondása. Heten keresztelkedtek meg egyszerre abba a szülőfalumban, és egyik alkalomkor a gyülekezetben úgy imádkozott, hogy Uram, add meg, hogy legalább 35 tag legyen a gyülekezetbe. És el tudjátok képzelni, hogy a Jóisten meghallgatta az imáját, és nem is lett több. Nem is lett több. És amikor felfedezte ezt, hogy az ő imájára nem azt kapta, vagyis azt kapta tulajdonképpen, amit kért, akkor felkapta a fejét, és azt mondta, nem ennyit kellett volna mondjak, hanem annyit, amennyit Isten lelke elbír, annyi lelket vezessen a gyülekezetbe. Ezért, hogy ilyen dolgok ne történjenek meg, ezért kell az indulatainkat nevelnünk. Lehet nevelni? Lehet. Ha gyakoroljuk, ha elkezdjük. Kézben venni az irányítást magunk fölött. Pedig úgy szoktuk mondani, hogy Uram, te végezd el azt a munkát. De úgy értettem meg most ezeket tanulmányozva, hogy nekem is van feladatom, nekem is van tennivaló. Nekem is kell magamat igyekezni, nevelni, és kézbe venni az irányítást. Hogy ahol úgy érzem és úgy látom, hogy hiányos az én hitéletem, és hiányos dolgok vannak az életemben, akkor kezdjük el nevelni önmagunkat, és kézbe venni az irányítást. Lágyítsd meg mindazt, ami durva a vérmérsékletemben, és csíszold le a jellemed durva éleit. Vannak ilyen durva élei a mi jellemünknek? Soha ne legyél nyers vagy keserű. Tartózkodj a rosszalástól és a megvetéstől, akár mekkora késztetést is érzel rá. Tisztelettel és udvariasan vívd ki mások tiszteletét. Hogyan? Tisztelettel és udvariasan. Ez egy kicsit nehezebb, hogy valakit tudjunk tisztelni, és hogy udvarias legyek. És úgy viselkedjek, hogy látható legyen a másik szemében, hogy igenis, elkezdtem nevelni magamat, elkezdtem irányítani magamat, és megfékezni olyan dolgokban önmagamat, ami kárt okozhat az én testvérem, vagy családom, vagy gyermekeim iránt. Ha arra törekszel, hogy Jézust utánozd, pedig úgy gondolom, hogy ez lenne a mindannyiunknak fő célja. De a kérdés az, ha arra törekszel, hogy Jézust utánozd, jellemedben, amit tudjuk, és nagyon tisztában vagyunk avval, hogy a földi életből, ha meghalunk, feltámadunk, ha élve érjük meg az Úr Jézus eljövetelét, mit fogunk vinni magunkkal? A jellemet, amelyet együtt Jézussal építettünk az ő neve dicsőítésére. És folytatom a gondolatot, ha Jézust utánozni szeretnéd jellemedben, akkor nem te fogsz benyomást tenni az emberekre, hanem az a közvetlen melletted álló Isten angyalai. Úgy tudjuk, és az a meggyőződésünk, hogy mindenkinek van egy őrző angyala. Van egy angyal legalábbis, de lehetséges, hogy több is van. Aki mit tesz, aki melletted áll, és mit tesz? Segít más emberé válni, más jellemet kialakítani. Ők érintik meg azok szívét, akikkel beszélgetsz. Lehet, hogy találsz valakivel elbeszélgetési lehetőséget. És ott van az angyal, és sugallja a te füledbe azon szavakat, amivel nem bántod meg testvéredet, vagy nem bántod meg azt a szemét, hanem inkább lelki erőt nyújt, és ott van az angyal, és belesegít. Ha abban reménykednek, hogy a szent angyalok társai lesznek, és abban reménykedünk, beszéljek már így, mindannyiunkról, akkor legyen kifinomultan módorunk, jellemünk, életünk látható. Ha az angyalok társai akarunk lenni, akkor legyen kifinomultan módorunk. Ha a mindennapi életben megvalósítják, és ahogy említettem az előbb, hogy elkezdjük, és igyekszünk nevelni életünket, magunkat, akkor van segítségünk is az angyal, vagy embertársunk, vagy családunkba. Lehet, hogy a családba lesz egy olyan, aki jobban lássa az én életemet, mint én magam. A keresztény vallás alapelveit akkor másokra van való kedves odafigyelés, és odafigyeléssel legyünk. Mert ez jellemzi őket, mert ez volt jellemező Krisztusra. Ahogy előbb említettem, ha Jézusra akarunk hasonlóvá válni, akkor ezek a dolgokban segítségünkre lehetnek, hogy az életünk az Úr Jézusnak akaratával egyé forjon. És akkor, ha ezekben gyakorlatoztassuk életünket, a kereszténység úri emberévé formál. Vannak olyan kifejezések, amikor az egyik ember meglássa a másikba azt a jót, ami valójában látható lehet, és mit mond akkor? Nézz oda, te milyen úri ember! De a mai világban nagyon sok úri embernek csak az öltönye mutassa, hogy úri ember. Mi Jézus vérének vétefárlárói vagyunk. Vérének véte, megváltója vagyunk. Ezért őt kell képviselnünk. Ott kell követnünk őtet, ahol előttünk jár. És ő még az üdvözőivel is udvarias volt. Amikor üldözték Jézust, amikor megverték, amikor bántalmazták, értem, és az én hátamat kellett volna verjék, ő oda tartotta. És üldözőivel is udvariasan beszélt. Udvariasságot mutatott azok az emberek iránt is. És még mi több, mit tett még? A keresztfán is kikért imádkozott. Azokért, akik verték, akik a szeget az ő kezébe verték, akkor is azért imádkozott, értük, mert arról volt szó, hogy nem tudják, mit cselekesznek, csak cselekszik. Jézus igazi követője, ha igazán azt szeretnénk lenni, ugyanazt a szelíd, önfeláldozó szellemiséget mutatja, amely mestere életét jellemezte és jellemzi. Valakit még megemlítek. Vegyük csak Pált. Mikor uralkodók elé állt, éppen Agrippát szeretném megemlíteni. Agrippa előtt mondott beszéde a méltóság teljes udvariasság és a meggyőző ékes szólás mintája hallatszott Pál apostol szavaiban. Mennyire hatott Agrippára Pál apostolnak a beszéde? Ki mert mondani Agrippa valamit, hogy majdnem mi történik? Majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Ez Pál apostol volt. De itt vagyok én, és itt vagytok ti, vagy itt vagytok. Itt vagyunk mind. Én nem a világban uralkodó formális udvariasságot szeretném bátorítani, amely híján van az udvariasság igazi szellemének, hanem azt az udvariasságot, amely az érzések valódi kedvességéből fakad. Krisztusban nagyobb példát kaptunk, mint bármelyik pátriárka vagy apostol életéből. Ő igazán jól szemlélteti az udvariasságot. Ez az erény végig vonult az életén. Honnan tudjuk ezt? Hogy merem én eztet kimondani, hogy Jézus ilyen udvarias volt? Ha szemléled a Jézus élete című könyvben, hogy milyen életet mutatott be az emberiség előtt, és milyen volt, és mire tanított, és tanít bennünket az ő ígéje által, akkor gondolom, hogy ezek a dolgok hatást gyakorolhatnának ránk is, mert ő ilyen életet élt. Látták mások, és elfogadták. Ez az erény végigvonult az életén, lágy és kifinomult szépségbe öltöztetve, hogy lehet látni és hogy lehet megismerni Jézus életét. Lágy és kifinomult szépségben öltöztetve, és minden cselekedetét fénnyel körülvéve. Szeretném befejezni, és szeretném, ha Isten lelke érinteni szívünket, lelkünket, hogy valójában szükségünk van ezekre a jellem képző dolgokra. Még ma is. És lehet, hogy később is, amíg élünk. De segítsen a drága Jézus, hogy valójában ezek a jellemépítő dolgok, amiket nap mint nap kellene tapasztaljuk, kellene gyakoroljuk, és figyelve itt Jézus Krisztus. Mert még azt is megemlítem újból, hogy kik még nem tudták úgy bemutatni, sem a proféták, senki más. Egyedül ő az igazi példa a mindennap életünk részese. Legyen az Úr imánk meghallgatója és gondviselője, és kezdjük el mi hamarabb, hogy milyenek legyünk, udvariasok. Próbáljuk fékezni idegrendszereinket, és próbáljunk ne úgy visszaválaszolni a másiknak, ahogy nem tetsző, hanem szépen, kedvesen és erényesen. Az Úr erre segítsen meg, hogy gyakorlatunk ne lenne hiába való, hanem az ő neve dicsőítésére élve egyszer megajándékozzon, amikor eljön annak az ideje, azzal az örömmel, hogy örök életbe részesít az ő áldozata által. Amen.